10 óra 12 perc bekerült a Hungarikumú gyűjteménye Magyar Értéktárba a csárdás. Ezt megelőzően tavaly az UNESCO, az ENSZ kulturális szervezete felvette a világ szellemi kulturális örökségek sorába. Az indoklás szerint ez a hagyományos magyar táncfajta egy közösség identitását fejezi ki, élő hagyomány erősíti az adott közösség önkifejező képességét. Dulka Krisztával, a Magyar Táncművészeti Egyetem docensével, Pilinek Kata beszélgetett.
Az UNESCO akármit azért nem szokott csak úgy fölvenni a listára, a világkulturális vagy szellemi örökségének a listájára. Tehát azzal bekerülni, hogy kettő jobbra, kettő balra, azt gondolom, hogy ez még nem lesz elég, vagy nem elég. Hogy sikerült a csárdásnak, és milyen módszerekkel elfogadtatnia magát ezen a listán?
Igazából az egésznek a hátterében az áll, hogy 2003-ban született meg ugye ez a szellemi kulturális örökségről szóló egyezmény, aminek az a célja, hogy azokat a gyakorlatokat, azokat a szóbeli hagyományokat, táncokat, zenéket, szokásokat, amelyeket fontosnak tartanak abban, hogy egy-egy közösségnek az identitását kifejezzék, egy-egy közösségnek az összetartozását, folytonosságát biztosítsák, ezeket valamilyen módon jegyzékekre vegyék, és támogassák a gyakorlásukat, a közösségeknek az ehhez kapcsolódó tevékenységét, és igazából azt kellett a csárdásnál is megindokolni, hogy ez egy olyan élő hagyomány, olyan élő gyakorlat, amely alkalmas erre, hogy egy-egy közösségnek, ugye ebben az esetben akár a magyarságnak az önkifejező eszköze legyen, illetve egy-egy közösség összetartozását elősítse.
De miért és pont a csárdás?
Miért pont a csárdás?
Hát ugye a magyar folklór, a tánc tradíció, hát annyira sokszínű, hogy gyakorlatilag minden faluban van egy-egy olyan, ami csak az övé.
Tehát ez egy érdekes történeti folyamat, ahogy a tradicionális táncaink közül kiemelődik, kikerül a csárdás, és valamilyen módon a nemzeti identitásunknak a kifejezőjévé válik. De ez már elkezdődik a 19. században.
Tehát a reformkorban.
A reformkorban, így van. És a reformkorban egyrészt ott lesz, mint báli tánc, illetve része egy paraszti tánckultúrának, és ez a kettő nem is teljesen független egymástól, és abban, hogy megszülettik a csárdás, abban például részben tánctanárok által és megszerkesztett, megtalált és megkomponált, stilizált lépésanyagnak is szerepe lesz, amivel ez a mai formáját majd eléri. És lesz ebből egy társastánc, egy bálitánc, és lesz ennek egy paraszti tradíciója, amit a 19. század végére, egy-egy régiesebb helyen a 20. század elejére szinte az egész nyelvterületen táncolni fognak. A falvakban is, és ott lesz mondjuk a millenium környékén, mint egy újabb hullámában a nemzeti tradíciónak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, szövevényes történet, ami avval erősödik fel, hogy aztán a 20. században, most nagyot ugrunk az időben, de többek között a 70-es évek táncház mozgalmában, meg a színpadi táncos bemutatókon is majd megjelenik. Azt szoktuk mondani, hogy revival lesz belőle, tehát valami újraélhető, valami, ami újra szerepet kap, aktualizálódik a mai kultúránkban, ettől lehet ez élő hagyomány. Részben az iskolában oktatják, művészeti iskolákban, részben ott van az amatőrök és a professzionális együtteseknek a színpadi produkcióiban, és ott van a táncházban. És amitől ez lehet úgymond élő tradíció, hogy ez egy olyan páros improvizatív tánc, ami alkalmas a szórakozásra, a városi fiataloknak is a táncházban, alkalmas a művészi önmegvalósításra, ismerkedésre.
Létezik olyan, hogy a csárdás?
Nincs ilyen, hogy a csárdás, tulajdonképpen ez egy tánctípus, ha nagyon leegyszerűsítem, ez egy táncfajta, aminek különböző vidékeken, különböző nagytájakon és különböző kisebb helyeken helyi változatai vannak. Az a közös benne, hogy ez egy improvizatív páros tánc, aminek van egy csárdás zenei anyaga, de tulajdonképpen, ha nagy tájakban gondolkozunk, kicsit leegyszerűsítve, akkor például a Dunántúlon, a különböző zárt formában táncolt lippentők, meg kopogók lesznek a jellemzőek, mondjuk tehát a díszítésben. Így van. Aztán, ha átmegyünk a Tiszavidékre, akkor a felső Tiszavidéken mondjuk az, hogy külön válnak a párok, figuráznak, csalogatják, kerülgetik egymást, vagy Erdélyben a régiesebb kultúrájú helyeken, hogy forgatós, forgós karakter
megjelenik. Melyek a leghíresebbek, amiket gyakran szoktak mondjuk a színpadra is vinni?
Hát igazából már annyira sokszínű a színpadi tradíciónk, ha lehet így mondani, hogy nagyon nehéz egy-egy táncot kiemelni, de ha mondjuk a régiesebb, forgós, forgatós karakterűt, de csárdás zenére táncolt táncokra gondolunk, akkor mondjuk a kalotaszegi táncokat lehetne említeni, vagy a táncházakban nagyon népszerű a mezőség, csárdásnak a különböző páros táncai. Tehát, hogy ez egy olyan improvizatív, ma is élményt jelentő páros tánc hagyomány, ami miatt lehet ez olyan közösségteremtő és ma is aktuális tánctradíció, ami miatt fölkerülhetett a szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára, ugye 2024-ben, de már ott van a nemzeti jegyzéken, ugyanitt az UNESCO szellemi kulturális örökségnek a nemzeti jegyzékén 2019-ben, és a legújabb fejlemény, amit te is említettél, hogy 2025. januárjában pedig a Hungarikum gyűjteménybe is bekerült, mint élő gyakorlat.
A különböző csárdásfajták, és akkor itt az biztos, hogy tudjuk, hogy van egy lassú tempós.
Így van, meg ez egy a lassú csárdás.
Lassú csárdás, meg van egy élénkebb tempó, ugye az a friss.
Friss, így van.
Ugye ezek ilyen szavak, amiket ha bedobnak mondjuk a táncházba, akkor az ott lévők, akik már ezt ismerik, azt tudják, hogy most mi fog következni. Tehát, hogyha a sokféle tájegységen táncolt, vagy tájegységben táncolt csárdásokat, vagy akár a ritmizált csárdásokat nézzük, mi az, ami mindenképpen közös bennük? Úgy is mondhatnám, hogyha valaki egy idegen néz egy folklór műsort, amiben tényleg mindenféle van, honnan fogja tudni, hogy melyik a csárdás?
Egy külső szemlélő számára nem biztos, hogy ez olyan nagyon egyértelmű és nagyon világos lesz. Aki a táncban járatosabb, az mondjuk a lassú csárdás meg fogja ismerni egy sajátos zenei kíséretről. Azt szoktuk mondani, hogy egy lassú, negyedes dűvő kíséret kapcsolódik
hozzá. Tehát négynegyedes zenei
így van, egy négynegyedes zenei anyagra, egy hangszeres zenére, ugye a brácsa negyedes dűvő kísérettel kíséri a zenét, illetve azokról a sajátos, jellegzetes dallamairól, csárdás dallamokról, amely kapcsolódik ehhez a tánchoz. A friss csárdást meg éppen arról, hogy nem csak a tempó gyorsul föl, hanem ez a zenei kíséret megváltozik egy ilyen, úgy szoktuk mondani, hogy esztámos kíséretre, egy nyolcadulós, pattogósabb zenei anyag jelenik meg egyszer.
És a mozgás anyagban?
És a mozgás is változik. A lassú csárdás a szinte csak ebből áll, vagy jellemzően ebből áll, hogy kettőt jobbra, kettőt balra lépnek, meg szépen lassan, párosan forognak. Viszont amikor átvált a friss csárdásba, akkor elkezdődik egy ilyen sokkal tempósabb, dinamikusabb mozgásanyag. De vannak vidékek, ahol viszont nagyon hasonló, ami történik a lassú csárdásban, már ott neki fognak figurázni, mondjuk egy szatmári csárdásban mindenféle bokázókat, meg különböző látványos figurákat csinálnak, és körülbelül ez történik majd a frissbe is, csak gyorsabb tempóban.
Ugye ez egy páros tánc.
Így van.
Mekkora improvizatív lehetősége van a fiúnak külön, és a lánynak? Túl sok lapot nem osztanak a női táncosnak ebben a szituációban. Hogy látod, kinek mire van lehetősége?
Ez azért egy új stílusú tánc. Azt szoktuk mondani, hogy táncos magatartás is megváltozik avval, hogy megjelenik egy új zenei anyag és egy új mozgásanyag, és van egy kicsit kifele forduló mentalitás, amiben bizonyos vidékeken abszolút belefér, hogy a nők is külön figuráznak, és a maguk táncát, a maguk kedves figuráit megmutatják.
Férfi hagyja?
A férfi hagyja, persze. Uh-huh. Aztán utána újra összekapaszkodnak, és folytatják mondjuk közösen egy páros forgást.
Dóka Krisztánt, a Magyar Táncművészet Egyetem docensét hallották. Zenélünk fél tizenegykor, rövid hírekkel jövök.